9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Emírségekbeli és jordániai kollégájával egyeztetett a közel-keleti helyzetről és a térségben rekedt magyarok hazajuttatásáról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be az emírségekbeli kollégájával folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy a helyzet továbbra is durva a közel-keleten, Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, folyamatosan támadja őket drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkáló rakétákkal, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart, fogalmazott a miniszter. Szijjártó Péter tudatta azt is, hogy nemrég jordániai hivatali partnerével is beszélt, akinek országába sok magyarnak segítettek átjutni Izraelből a szárazföldi határon keresztül. Szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járattal hazahozzák Ammánból azokat, akiket átsegítettek Jordániába, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Megemelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet, a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió forint helyett 46 milliárd 500 millió forint áll rendelkezésre, ezt jelentette be Nagy István agrárminiszter az UTP Agrárgála rendezvényén Budapesten. A tárcavezető kifejtette, a 2025-ös év próbára tette a magyar agráriumot, különböző csapások érték, például növény- és állatbetegségekkel, kora tavaszi faggyal, aszállyal kellett megküzdeni. Nagy István közlése szerint március közepén megkezdődik a gazdálkodók kompenzálása az időjárás okozta károk után. A megemelt keretnek köszönhetően minden jóváhagyott kárenyhítési kérelmet kiegyenlítenek, a magyar államkincstár pedig március végéig kiutalja a pénzt a kárt szenvedett gazdáknak. Enyhe és átlagosan csapadékos volt az idei február, ezt közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az elemzésben azt írták, a középhőmérséklet országos átlagban 3,77 Celsius fok volt, ami 2,52 század fokkal meghaladta az 1991 és 2020 közötti évek átlagát. Az ország északi felén 2 és 4 fok között, a déli vármegyékben 4 fok felett alakult a napi középhőmérséklet. Fagypont alatti értékek csak a magasabb hegyekben fordultak elő. A közlemény szerint 4 nagyon száraz februárt követően a 2026-os év második hónapja átlagosan csapadékos volt. A februári csapadék országos átlagban 36,4 mm volt, ami átlagos érték, az 1991 és 2020 közötti időszak átlaga ugyanis 36,9 mm. A csapadékosabb Dél-Dunántúlon sokfelé meghaladta az 50 mm-t a hónap csapadék összege, a szárazabb Észak-Dunántúlon és az Alföld középső részén viszont többfelé csak 20 mm közelében volt a februári csapadékmennyiség, közölte a Hungaromet ZRT. Februárban 138 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, februárban 53 természetes eredetű földrengést és 85 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A hónap legerősebb, egyben legtöbb lakossági észleléssel kísért földrengése február 21-én pattant ki Szlovákiában, a magyar határ közelében. A 4,35-ös magnitudójú földrengést mintegy 15 kisebb utórengés követte, ezek közül azonban csak 2 volt a lakosság számára is érezhető, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Szerdán a felhős tájakon szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik. Elsősorban a Dunántúlon helyenként magasabbra törhetnek a gomolyok, amelyekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csak csapadék gócok környezetében fordulhat elő szél, élénkülés, esetleg szélerősödés. Délután a térségünkben 16 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. Már nem tudom, hogy mi van, azt sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet. S ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyj magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a Közös Pont Ökumenikus Fesztivál misszióról beszélgetünk Duma Lilla önkéntessel, mesél majd az élményeiről.
Többször visszajárt, és így szoktunk kapcsolódni. Ő például tavaly, amikor beült, akkor azt mondta, hogy neki ez a sátor ezen a fesztiválon mindig, amikor jön a Békesszigete.
és arról is, hogy hogy tudják kezelni azt, hogy az önkéntesek nagyon színes egyházi háttérrel érkeznek. Vannak közöttük katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták.
Vannak ilyen teológiai viták egy-egy este, amikor már ott tart a dolog, de általában még az is ilyen nagyon baráti mérkőzés. Szóval így tudunk viccelődni is, még akkor is, hogyha néha belehevülünk, hogy ki mit gondol, de valahol a vége ott is mindig ilyen szeretetben van, hogy jól van. Nem mi fogjuk most ezt megoldani, de jó volt kibeszélni.
Mai vendégünk tehát Duma Lilla, a Közös Pont egyik önkéntese. Tartsanak velünk!
Égeti a nap, és fújja a szél.
Térkép, követhetnénk néma árnyékként, és elboríthatná a környezetét. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét, neki a sajátja éppen lép. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mert ő elfogadja magát.
Nyújtózkodik a nap felé, és nem érdekli semmi már. Ha akarja, bármit elég, mert megvan benne az a kitart.
Hogy nekem is elég volna csak rám figyelni, és akkor nem látnám, hogy a világ a bőréből hogyan bújik ki.
Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét, neki a sajátja éppen lép. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mert ő elfogadja magát. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét, neki a sajátja éppen ég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Várják az önkéntesek jelentkezését azoknak a 18-33 év közötti fiataloknak, akik szívesen részt vennének a Közös Pont Fesztivál misszió munkájában. Az Ördökatlan Fesztiválon és a Szegedi Ifjúsági Napokon biztosan ott lesz 2026 nyarán a katolikus, református és evangélikus egyházok által alapított misszió. De ki az alkalmas jelölt önkéntesnek? Hogyan készülnek fel a bulizó fiatalok közötti misszióra? Vannak-e éles felekezeti viták a stábtagok között? Ezekről is beszélgetünk Duma Lilla önkéntessel. Picit időben, térben menjünk vissza annál, mint hogy önkénteseket kerestek a 2026-os fesztivál szezonra a Közös Pont sátorhoz. Erről fogunk beszélgetni, vagy ez az apropója a beszélgetésnek, de először is te vissza tudod ide idézni, hogy mi az első emléked a Közös Pontról. Te hol hallottál erről, mikor találkoztál velük először?
Abszolút. Én egyetemista voltam, az orvosi egyetemre jártam, és ott volt kettő csoportársam, akik tudták rólam, az egyikük keresztény, a másikuk kevésbé, de így tudták rólam, hogy én nagyon keresztény vagyok, és így mondták, hogy hú, ők, az egyikük volt is, a másik meg csak hallott róla, hogy Lilla, ez ilyen fesztivál, meg misszió együtt, és hogy te is szereted a művészetet, meg így ezt a keresztény dolgot is, hogy így biztos, hogy ez érdekelne. Ez évekkel azelőtt volt, hogy amúgy elmentem közös pontozni, csak ez így megmaradt, de aztán akkor még más szervezeti dolgokba voltam benne, és akkor amikor befejeztem az egyetemet, utána rá egy vagy két évre egy levelező listán a Megdesznek, én abban voltam benne korábban, a Magyar Evangélium Keresztény Diák Szervezet, annak a levelező listáján valaki hirdette. És akkor beugrott ez a korábbi, hogy ezt nekem már mondták, hogy ez milyen jó dolog, és akkor a Megdeszből már kikerültem, mert hogy nem voltam egyetemista, és úgy voltam, hogy hát ez tényleg nagyon jó lehet, és így jelentkeztem.
Az mit jelent, hogy te nagyon keresztény vagy?
Hát, ezt így viccből néha szoktam mondani, hogy ilyen hardcore keresztény, vagy az átlaghoz képest. Hát, hogyha az ilyen magyar átlagot nézzük, hogy nem az a fajta keresztény, aki így mondjuk papíron keresztény, vagy aki így, nem tudom, elmegy néha templomba, és akkor így mondjuk meg van keresztelve, vagy ilyesmi, hanem ezt így viccesen fejezem ki, de azt értem mögötte, hogy nekem ez így az életem alapja, vagy hogy nekem így ezen áll és bukik így minden, ez az origóm a koordinátorrendszerembe, és akkor innen indul ki az élet. Szóval ezt értem a nagyon keresztény alatt, hogy ehhez viszonyítok, a Szent Három Istenhez viszonyítok mindent így filozófiai értelembe, vagy így egzisztenciális értelembe, vagy nem tudom, hogy még hova ragozzam. Ezt értem azon, hogy nagyon keresztény.
Közös pont, jelentkeztél. Először milyen benyomásaid voltak, amikor például, akkor mi lenne, ha így építenénk fel ezt a beszélgetést, hogy mi megy majd keresztül az, aki jelentkezik önkéntesnek, te mit éltél át, amikor te jelentkeztél önkéntesnek, mi történt veled, és mi fog történni azzal, aki majd most jelentkezik önkéntesnek?
Hát először kapsz egy e-mailt, vagy kaptam egy e-mailt, hogy lesz egy interjú, amire legjobb, hogyha személyesen el tudsz menni. Én aztán voltam a következő évadokban személyesen ezen az interjún, de első évadban én olyan helyzetben voltam, hogy nem tudtam személyesen elmenni, szóval ez online egy videóhívásban történt meg. Ott volt két ember a másik oldalon, azok közül azóta az egyik a Bérma anyám és az egyik legjobb barátnőm. Ez az interjú ez igazából csak arról szól, hogy így kérdezgetnek, hogy mi a motivációd, vagy miért akarnád ezt csinálni. Kicsit így meglátják, hogy ki vagy, és akkor az alapján utána kapsz egy értesítést, hogy bekerültél-e a csapatba, vagy nem, és hogyha bekerültél, akkor melyik fesztiválos csapatba. Mert több fesztiválra megyünk egy évadba, több, mint meg lehet adni a jelentkezésnél, hogy melyiket priorizálod, meg melyik időpontok jók neked, de hogyha akár több is jó, akkor azért ott sakkozunk, hogy melyik csapatba hányan jelentkeztek, és akkor utána kapsz értesítést, hogy hol lenne leginkább hely számodra. Aztán van két képzés hétvége a tavasz és nyár eleje során. Az elsőt azt úgy hívjuk, hogy közös képzés. Az azt jelenti, hogy mindenki ott van, aki jelentkezett és aki felvételt nyert a misszióban, tehát az összes fesztivál csapat. Egy hétvégén, amikor beszélünk arról, hogy néz ki ez a misszió, mit jelent az, hogy ökumenikus, mit jelent az, hogy indirekt misszió, hogy jelen lenni egy fesztiválon, milyen posztok vannak így a csapatban, úgy hívjuk a csapatokat, hogy stábok, hogy a stábokban milyen szerepkörök vannak, az a szerepkör mit jelent, milyen szolgálati részt jelent, illetve közösségépítés. Ez az első hétvége. Ez idén már tudod, hogy ez április 10-12, akkor még nem tudtuk, amikor már kitűztük, hogy ez a választási hétvége, de mindenki el tud menni választani, mert vasárnap délelőttbe is fejezzük. És utána a második képzés, az is szintén egy hétvége, az valahol ilyen május, június, július eleje időszakban szokott lenni, és akkor már csak az a csapat van jelen, akivel együtt mész az adott fesztiválra. Tehát az már egy szűkebb közösségi élmény, és akkor ott már arra a fesztiválra készültök, csak azzal a kisebb csapattal van közösségépítés, akikkel együtt leszel a fesztiválon is. És a harmadik képzés az már nem is olyan külön képzés, az csak annyi, hogy a fesztivál előtt hamarabb lemegyünk általában a fesztivál helyszínre, ott van egy ilyen lelki elhangolódás egy nap vagy fél nap, és maga így a sátrunkat, amit ott felhúzunk a fesztivál területén, azt feldíszítjük, elkészítjük. Tehát, hogy a fesztivál előtt mi már egy kicsit korábban ott vagyunk, és felkészülünk rá, és ezt így úgy mondjuk, hogy harmadik képzés, de időben igazából ez egy másfél-két napot jelent a fesztivál előtt.
Ha visszatudod azt idézni, hogy amikor te ezeket végigcsináltad, akkor milyen érzések voltak benned, mielőtt elkezdődött az első fesztiválod, ahol szolgáltál, és aztán ott mik voltak az első benyomások? Tehát oda akarom kifuttatni a kérdésemet, hogy mennyire tudtak téged tényleg felkészíteni arra, ami aztán ott vár téged. Úgy emlékszem korábbi évekből, hogy mesélték más beszélgető társak, hogy próbáltok például ilyen szituációs játékokat csinálni, hogy milyen az, ha egy bejön valaki kötekedni, hogy nincs is Isten, és hülye mindenki, aki az egyházban van, és hogy akkor ezt hogy lehet lereagálni, de hogy szerinted mennyire alkalmas ez a tényleges képzés arra, hogy aztán felkészülten érkezzetek meg a fesztiválra?
Hát bevallom, hogy minden évad után az a visszajelzések, meg az így a megélés, hogy egy kicsit lehetetlen vállalkozás a képzés hétvégén az, hogy teljesen felkészítsük a csapatot arra, hogy mi vár rá. Mert nagyon nehéz megfogalmazni is, meg fogom próbálni, meg mások is már megpróbálták, meg átadni, hogy milyen ott a sátorban lenni. És igen, vannak ezek a szituációs gyakorlatok, meg mesélünk a szerepkörökről, meg mesélünk sztorikat, mindig van, hogy hívunk ilyen régebbieket, és akkor a viccestől a komoly sztorig így megy a pódiumon a beszélgetés, hogy milyen történetek történtek az elmúlt 25 évben, amióta van ez a misszió. Igyekszünk az embereket felkészíteni, de azért az, hogy staff stafétatagnak, így hívják azt, aki ott a sátorban éppen a szolgálatban van, hogy milyen stafétatagnak lenni, hogy ez így mit jelent. Az a fajta ilyen komfortzóna körüli kibelépés, hogy megszólítasz-e valakit, vagy bent vagy a sátorban is valaki közelít, és akkor hogy kezdesz vele beszélgetésbe, vagy igen, hogyha valaki ilyen extrémebb módon jön be, hogy vagy részegen, vagy egy nagy csapat gyerek, tehát egészen ilyen fura szituációk kialakulnak, amire nem feltétlenül számítunk. A képzés hétvégén ilyen szempontból azt érzem, hogy ez sosem tud teljes lenni a felkészítés. Viszont arra nagyon jó a képzés hétvége, hogy közösséget kovácsol. Az viszont általában jól szokott sikerülni, illetve a másik fontos pontja ennek az egész missziónak az az ökumenének a megélése, és az első képzés hétvégén erről sok szó van, hogy mit jelent az ökumené, mit jelent egységben képviselni Krisztust. Az viszont azt érzem, hogy ez nagyon effektív a képzés hétvégéken, hogy ezekről beszéljünk meg maga, hogy a közösség alakul.
Az ökumenéről még mindenképpen beszélünk, de most egy picit ezt még hagyd tegyem zárójelbe. Itt említetted a vicces és komoly történeteket. Megosztasz velünk egy néhányat? Akár olyat, amit te átéltél, vagy olyat, amire emlékszel, hogy mások mesélték neked?
Igen, a viccesre az lehet, hogy inkább mások sztoria jut eszembe. Korábbi ilyen 2000-es évekbeli fiúk, lányok mesélték, hogy anno azért, hogy milyen szálláshelyeket kaptak így fesztiválokon, ilyen plébániáktól, vagy egyéb jószívű jámboroktól, olyan épp hogy megfelelt a csapatnak, szóval van eléggé sok ilyen történet arról, hogy esett az eső sárban, minden sátor beázott, amiben aludtak, reggel arra kert valaki, hogy a másik árkot ás a saját sátra körül, hogy abba folyjon a víz, és ne ússzon a bőröngye. Akkor az, hogy mondjuk a fürdési lehetőségek milyenek voltak, arról is vannak történetek. Aztán az, hogy mit esznek, azt úgy hívjuk, akik az evést biztosítják, vagy az ételt biztosítják a fesztivál során, hogy ők a háttér. Tehát ők nem aktívan kint vannak a sátorban, és beszélgetnek a fesztiválozókkal, hanem ők készítik az ételt nekünk egy hétre. És hát az, hogy a háttér milyen minőségű, az is évadról évadra variálódik. És akkor egyszer mesélték, hogy volt egy löncshús évad, amikor vettek rengeteg löncshúst. Szerintem manapság már nem is nagyon árulnak ilyet, de hogy ez valami rettenetes hústermék, és rengeteget vettek, mert olcsó volt, és nem volt pénze annyira a stábnak, és azt így napokon keresztül próbálta a háttér eladni a csapatnak, és a csapat nem volt annyira vevő rá. Szóval inkább ilyen történeteket lehet hallani. Nekem most saját így ilyen nagyobb sztori nem is annyira jut eszembe. Minden évadban én, amíg voltam, egyszer volt, hogy nagyon eláztunk, tehát hogy az eső az általában megérkezik, És akkor van, hogy a furgonba húzottunk be az eső elől, és ott volt egy ilyen furgonpartinak hívtuk. Jött tettünk be magunknak zenét, és a furgonban így a csapat partizott egyet. Az esőkben meg a villámok között. Ilyenek jutnak eszembe az ilyen aranyos vicces oldalról. A komolyról az is volt, azért vannak olyan fesztiválozók, akik komolyan megnyílnak egy-egy ilyen sátros beszélgetésben, és megosztják akár az életük nehézségét velünk, vagy az, hogy így miben vannak benne. És az azért tud néha hát megérintő lenni, vagy terhes, illetve nekem, ami ilyen szép, komoly, vagy nem tudom, hogy én minden évadban az ördöghatlanos csapatban voltam eddig, és hogy van egy testvérpár, lányok, akik ott helybeliek, nagyharsányiak az ördöghatlanon, vagy valahol a közelben vannak talán, és így évről évre visszajárnak, és beszélgetünk. És hogy látni, így évről évre így egyszer találkozni, és így észlelni azt, hogy ők is hogy változnak, hogy én is hogy változok, és úgy évről évre így megkeresni egymást, és beszélgetni egy jót, megkapcsolódni. Ennek van valamilyen különleges atmoszférája.
És ők is téged keresnek, ez a testvérpár?
Hát én kapcsolódok velük, igen. Lehet, hogy, tehát, hogy másnak is szerintem vannak ilyenek, mert erről a régiek is meséltek, hogy vannak ilyen visszatérők, és nekem így ilyen kapcsolódás szinten ők vannak, ez a testvérpár, akik nem is együtt szoktak feltétlenül jönni, de úgy mindig benéznek. Meg van még egy srác, akivel már így szerintem 3 évadban volt, hogy kapcsolódtunk, ő is mindig így visszajön, keres, beszélgetünk egyet, hogy kivel mi történt az elmúlt évben, vagy azóta. Szóval ezek ilyen nagyon szép dolgok.
Mi volt neked a legkellemetlenebb élményed, ami így nem az infrastruktúrára vonatkozik, hanem a beszélgetésekre? Volt valami kellemetlen kérdés, vagy olyan történet, amit igazán nem akartál volna hallani, túlment minden határon, de meg kellett hallgatnod, vagy bármi ismi?
Inkább olyan jut eszembe, és ez nem is egyedi, hogy én mondjuk naívan benne vagyok beszélgetésben az ellenkező nemű valakivel, így nyitottan, és akkor a beszélgetés egy pontján rájövök, hogy nem arról van szó, amiről szó van. És akkor volt egy olyan srác, aki így verbálisan túlment egy határon, azzal, hogy így mondjuk mit kérdezett tőlem így a tisztaság kapcsán, vagy hogy így ilyen tüskésen mire célzott, az azért fájdalmas volt.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Duma Lillával, a Közös Pont Ökumenikus Fesztivál misszió egyik önkéntesével. Most hírek következnek, maradjanak az Európa Rádióval.
Ilyennek képzelem. Jól esik a csend a sok ártó zaj után. A rohanásnak vége, itthon újra béke, melegség és harmónia vár. Az ajtón innen és túl az két külön világ, az egyik folyton harcol, csak a másik lát csodát. Az ajtón túl minden más, oly bizonytalan, de az ajtón innen minden rendben van. Hajnalra vált lassan a sötét éjszaka, besétál szobánkba a nap első sugara, ránk mosolyog némán, és indul is tovább, semmiségnek tűnik. Mégis nagyon kell ez a pillanat, ez az apró boldogság. Az ajtón innen és túl az két külön világ, az egyik folyton harcol, csak a másik lát csodát. Az ajtón túl minden más, oly bizonytalan, de az ajtón innen minden rendben van. We'll be right back.
másik lát csodát. Az ajtón túl minden más, oly bizonytalan, de az ajtón innen minden rendben van.
Rendben van.
Az ajtón innen és túl, az két külön világ, az egyik folyton harcol, csak a másik lát csodát. Az ajtón túl minden más,
az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból. Ezt jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Közel-Keleten jelentős számú magyar tartózkodik Izraelben is, ahonnan szárazföldön keresztül két irányba lehet eljutni. Egyiptomba, ott egy 24 órában üzemelő határátkelő működik, valamint két határátkelő helyen keresztül Jordániába. Egyiptomból az egyik légitársaság járataival haza tudnak jutni az ott lévő magyar állampolgárok, hangsúlyozta Szijjártó Péter hozzátéve, Jordániából a repülőjáratok telítettsége miatt nehéz az elutazás, ezért szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járatot indítanak 90 fős kapacitással. Innen egyrészt biztonságos a repülés, másrészt pedig ebben az országban szárazföldi úton több térségbeli országból is el tudnak jutni a magyarok, fogalmazott a miniszter. Megemelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet, a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió forint helyett 46 milliárd 500 millió forint áll rendelkezésre, ezt jelentette be Nagy István agrárminiszter az UTP Agrárgála rendezvényén Budapesten. A tárcavezető kifejtette, a 2025-ös év próbára tette a magyar agráriumot, különböző csapások érték, például növény- és állatbetegségekkel, kora tavaszi faggyal, aszállyal kellett megküzdeni. Nagy István közlése szerint március közepén megkezdődik a gazdálkodók kompenzálása az időjárás okozta károk után. A megemelt keretnek köszönhetően minden jóváhagyott kárenyhítési kérelmet kiegyenlítenek, a magyar államkincstár pedig március végéig kiutalja a pénzt a kárt szenvedett gazdáknak. Az egyéni vállalkozóknak már csak negyed évente kell bevallani a TB járulékot és a szochót, januártól egyszerűsödtek az egyéni vállalkozók bevallási szabályai, függetlenül attól, hogy valaki a vállalkozói jövedelem adózás szabályai szerint vagy általány adózóként folytatja tevékenységét, a TB járulékot és a szochót tartalmazó úgynevezett 58-as bevallást már csak negyed évente kell benyújtania, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint a bevallási gyakorisághoz igazodik a szochó és a TB járulék megfizetésének határideje is, így mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12-éig kell teljesíteni, de a járulékbevallásban a közterheket havonkénti bontásban kell feltüntetni. A jövedelem számításánál figyelni kell arra is, hogy az általányadózóknak sokkal kedvezőbb lett a költségszámítás is. A 40% helyett már 45%-os költséghányaddal lehet számolni, valamint az éves minimálbér feléig 1.936.800 forint jövedelemig továbbra is fennáll az SZIA mentesség, írja a NAV közleménye. A tavaszi fél évben legalább 50%-kal nőnek az egyetemi tanulmányi ösztöndíjak, az iskolák az emelésről maguk döntenek a hallgatói kiválósági szempontok alapján, ősszel is hasonló nagyságrendű emelés lesz, ezt ismertette a kultúráért és innovációért felelős miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs elmondta, átlagosan 84%-os az emelés, de az egyetemek a hallgatói önkormányzatokkal történő egyeztetést követően maguk döntenek a pénz felosztásáról, tanulmányi, kutatási vagy sporteredmények valamilyen plusz teljesítmény alapján. A miniszter elmondta, az állami, egyházi és alapítványi fenntartású egyetemekre is vonatkozik az emelés, ezekben az intézményekben 350 000 diák tanul. Hankó Balázs hozzátette, ősszel egy másik, számításaik szerint hasonló nagyságrendű lépés következik, mivel egy új 6 éves hosszú távú finanszírozási szerződést kötnek az egyetemekkel. A miniszter beszélt arról is, hogy jelenleg 46-47 000 kollégiumi férőhely van, 2030-ig 50%-os bővítést terveznek.
Az időjárásról.
Szerdán a felhős tájakon szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik. Elsősorban a Dunántúlon helyenként magasabbra törhetnek a gomolyok, amelyekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csak csapadék gúcok környezetében fordulhat elő szél, élénkülés, esetleg szélerősödés. Délután a térségünkben 16 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és csalnak. Éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést a Közös Pont Ökumenikus Fesztivál misszióról. Itt van velünk az egyik önkéntesük, Duma Lilla. Belebeszélgetünk.
Illetve volt egy másik kellemetlen helyzetem, amikor egy apuka két kisgyerekkel, és így tök nyitott volt, meg nem tudom, így aranyosok voltak a gyerekek, így beszélgettünk, és akkor egy idő után rájöttem, hogy ő elvált, vagy nem tudom, és hogy ő úgy közeledik felém, hogy így érdeklődik. És akkor az mondjuk így kellemetlen volt, hogy akkor ezt én így hogy reagálom le, vagy hogy húzok határt, hogy itt a sátorban, ebben a szerepben, amiben vagyok itt, nem erről van szó.
Hogy tudtál ebből kilépni?
Van, ahol direktebben jeleztem, hogy ezt akkor itt most így ennyi volt, és eddig az szerintem az első eset volt. A másikban meg inkább csak így szépen jeleztem. Nem emlékszem már konkrétan így a szavakra, vagy hogy mi történt, de úgy vette alapot, tehát amúgy egy intelligens ember volt, és akkor vette alapot, hogy számomra ez nem erről szól. És akkor utána ő így el is tűnt a környékről. De nem csak, tehát volt olyan kellemetlen is, az pont tavaly volt, hogy mondjuk egy ilyen részegebb valaki jött a fiával, vagy nem fia volt valami ilyen rokonság, akinek volt valamiféle mozgáskorlátozottsága, de nem vészes ilyen, valószínűleg ilyen centrális parézis, tehát hogy értelmileg így nem volt, csak egy ilyen enyhe mozgás dolog, és akkor úgy elkezdett velünk így felhangon beszélni, hogy kik vagytok ti keresztények, ha azok vagytok, gyógyítsátok meg ezt a gyereket, meg nem tudom, tehát hogy ott volt egy ilyen patália, amit így elkezdett ez az ember, de ott így pont nagyon megtapasztaltam, hogy egyrészt az egyik spiri, aki velünk volt, tehát egy református egyházi személy, egy lelkész srác, ő akkor így odaállt, így megpróbálta félrevonni, és pont akkor jött egy csapat férfi, akikkel még a hét elején beszéltem, hogy egy sátrat hoztak vissza nekünk, ami így mi vittük vissza Budapestre, és hogy így pont abban a percekben jöttek, amikor ez a történés zajlott. És így annyira ilyen ima meghallgatásnak éltem meg, mert közben így gondolkoztam, hogy így sátorvezetőként így most mit kezdjek ezzel a helyzettel, mert kicsit tartottam is ettől az embertől, és csak az volt bennem, hogy így ne lépjen be a sátorba, és amúgy nem lépett be a sátorba, csak ott a környéken járt. És aztán akkor jött ez a hat meglett férfi, így hozták a sátrat, köztük is így volt keresztény, és akkor így rögtön a tér így megváltozott, és érezte ez a zajongó valaki, hogy nincs most itt több esélye, meg lehetősége, és akkor el is csendesedett, meg úgy elvonták. Szóval az nekem egy ilyen nagy megtapasztalás volt vezetőként, hogy Isten így látja a helyzeteket, meg gondoskodik, és gondoskodik arról, hogy amikor ilyen necces dolog van, akkor legyen segítség, vagy ne legyen ebből nagyobb baj. De azért, szóval nem ez a történések nagy része. Szóval azt mondanám, hogy ez ilyen pár százalék, 2-5%-ban történnek ilyen dolgok, de a legtöbben egyébként nyitottak, normálisak, rendesek velünk, mi is az emberekkel, szóval meglepően nyitottak a fesztiválokon egyébként a kortársak.
Ezt mindenképpen én is hangsúlyozni akartam, hogy nyilván ezek a kivételek, és most újságíróként ráfókuszáltam valami ilyen nagyon érdekesnek vélt részletkérdésre, de nyilván nem ez az általános, és ígérem, a következő kérdés már a többségről fog szólni, de nem tudtam elmenni amellett, hogy a beszélgetés elején azt mondtad, hogy orvosi egyetemre jártál, tehát jól sejtem, hogy te most orvosként dolgozol?
Igen, jól sejted.
Akkor ebből következik a kérdés, amit nem tudok kihagyni. Tehát bejön egy, nem tudom milyen szakterületű orvos, hogy mondd el, ha szeretnéd, de nem ez a lényeg. Tehát bejön valaki, aki azt mondja, hogy gyógyítsatok meg, és te vagy orvosként a sátorvezető. Azért ennek van egy kis, hogy is mondjam, extra érdekessége ennek a helyzetnek. Ott úgy az orvos benned, mit mondott erre a helyzetre?
Akkor abban a helyzetben azt éreztem, hogy itt most nem erről van szó. Én azt a gyereket, amikor így láttam, vagy észleltem, én azt éreztem, hogy azzal a gyerekkel nincs semmi baj. Tehát, hogy ez egy jól funkcionáló, járt a lábán, tehát, hogy van, ahogy mondtam, ez a centrális parézis, van, akinek szerzett, van, akinek vele született, de hogy általában ők így megtanulnak ezzel nagyon jól élni. Én azt láttam ezen a fiún, ilyen 11-2-3-4 ilyen kis tini lehetett, hogy itt most nem igazán róla van szó. Tehát ezért nem annyira az orvos reagált belőlem, hanem inkább azt éreztem, hogy ő csak egy ilyen agenda, vagy hogy egy ilyen jelvény, amit így felhasznál így ez a részeg valaki, vagy egy ilyen, hát így a gonosz, vagy nem tudom, hogy most így vele jöjjön. De nem azt éreztem, hogy itt most a gyógyítás témakörére lenne szó, vagy így arra lennék hívva, vagy így a sátor azzal lenne megpróbálva, vagy akkor van-e arra hitünk, hogy most ott elkezdjünk gyógyító szolgálatot. Én hiszek csodás gyógyulásokban, tehát, hogy nem, de igen, valahogy így nem azt éreztem, hogy ott ez a fókusz. És a fiú esetében is, amikor gondolkoztam erről, nem éreztem azt, hogy itt most így erre lenne szükség, vagy hogy tényleg ez itt a hiány, vagy a gond.
Így már szerintem jobban érthető a történet, és akkor kérlek, mesélj nekünk az általános dolgokról. Tehát mi történik egy beszélgetésnél, akkor mi a legpozitívabb emléked, amikor úgy érezted, hogy úgy állt föl a betérő, aki veled beszélgetett, hogy elnyerte az célját, a közös pont sátor, ezért hozták létre az egyházak, te ezért vállaltad, hogy beülsz, és önkénteskedsz, és úgy őrzöd ezt az emléket, hogy na igen, csak ezért az egybeszélgetésén megérte csinálni.
Hú, több minden eszembe jut. Egyrészt azt mindig szoktuk tisztázni a képzéseken, hogy a beszélgetések elenyésző részében van az, hogy mondjuk Jézusról beszélsz, vagy Istenről, vagy tehát, hogy mondjuk, jó, nem azt mondom, hogy elenyésző, de mondjuk ilyen 20-30%. És sokszor igazából azt mondjuk, hogy lelki beszélgetés, tehát, hogy így megismered a másikat, és szeretnéd képviselni felé Jézus szeretetét. Azt, hogy így meg van hallgatva, az, hogy érdeklődsz felé, az, hogy fogadjuk őt szívesen egy-egy programunkon. És az a fiú, akiről meséltem, hogy többször visszajárt, és így szoktunk kapcsolódni, ő például tavaly, amikor beült, akkor azt mondta, hogy neki ez a sátor ezen a fesztiválon mindig, amikor jön, a béke szigete. Vagy volt ilyen, aki azt mondta, hogy itt szeretet van, vagy hogy itt azt érzi, hogy mi vagyunk így a legjobb fejek a fesztiválon. És ezt nem úgy mondom, hogy valóban mi vagyunk a legjobb fejek, mert rengeteg jó fej, sátor, meg program van a fesztiválon, meg a fesztiválokon, de azt érzem ilyen visszajelzéseknél, hogy eléri a célját a misszió, amikor megérintődnek. És én hiszem, hogy azért mondanak ilyeneket, mert ott van Krisztus jelenléte, vagy visszük Krisztus jelenlétét a fesztiválokra, és ezt érzik meg. És ezért nem is feltétlenül ilyen minden esetben célunk az, hogy ténylegesen, verbálisan is mindig szóba kerüljön Isten, és úgymond így erőltetve legyen. Én mondjuk szoktam igyekezni, meg nekem erre így van elég nagy szabadságom, hogy így kezdeményezzek Istenről is beszélgetést. Van, akinek kevésbé, de valahol azt érzem, hogy ilyen visszajelzéseknél eléri a célját a sátor. És aztán van olyan beszélgetésről is emlékem, amikor valaki tényleg nagyon nyitott volt az evangéliumra is, vagy az, hogy beszélgessünk Jézus Krisztusról úgy, mint személyről, hogy ő mit gondol róla nekünk, vagy nekem mi a meglátásom, véleményem, és ki tudott alakulni egy jó beszélgetés. Vagy az csak tényleg, amikor valaki úgy megnyílik, és akkor elkezd mesélni magáról, az megtisztelő. Ezeket tudnám mondani.
Ökumené, akkor térjünk ide vissza, amit már szóba hoztál. Mennyire féltél attól, hogy előzetesen, hogy több felekezet önkéntesei fognak együtt dolgozni, és aztán mi volt a megtapasztalásod? Már akár az első önkéntes felkészítőkön, aztán meg már a sátoros tapasztalatoknál.
Hát én ilyen szempontból előképzett voltam, vagy már tapasztalatokkal rendelkező, szóval nekem semmi félelmem nem volt, mert a MECDES-ben szocializálódtam, és a MECDES az egy felekezetközi diákszervezet, és ott az egyik kedvenc dolgom volt, hogy megélhettem ezt az egységet a felekezettek között, és olyan fiatalokkal, akik különböző helyekről vagyunk, különböző liturgiákból, különböző teológiai irányzatokból, és mégis tudunk együtt imádkozni, együtt Isten dicsérni, együtt beszélgetni, enni. Tehát, hogy én a MECDES-ből ilyen szempontból már így megkaptam ezt a nagyon jó élményt, és ez is vitt így a közös pontba részben, hogy itt is erre vágytam, hogy ezt újra így élhessem. Talán annyi minimális volt, hogy én alapvetően baptista felekezetből származom, aztán most egyébként katolikus világban vagyok, de a misszióban alapvetően főleg a három történelmi egyházból szoktak jönni emberek, és akkor az mondjuk kérdés volt bennem, hogy így baptistát fogadnak-e, de fogadtak. Tehát, hogy alapvetően így van nyitottság az egyéb kisebb felekezetekre is, meg a többi egyházra is, ami így a kereszténység esernyője alatt van. Szóval nekem így hozta a közös pont is az, amit már ismertem a MECDES-ből, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. Szóval ilyen szóval nem tudok arról beszámolni, hogy nem tudom, valami nagyon kellemetlen volt nekem. Vannak ilyen teológiai viták egy-egy este, amikor már ott tart a dolog, de általában még az is ilyen nagyon baráti mérkőzés. Szóval így tudunk viccelődni is, még akkor is, hogyha néha belehevülünk, hogy ki mit gondol, de valahol a vége ott is mindig ilyen szeretetben van, hogy jól van. Nem mi fogjuk most ezt megoldani, de jó volt kibeszélni.
Na de árulj el egyen titkot, hogy mégis mi volt a legparázsabb vita, a megigazulástan, a hány szín alatti urvacsora, van-e purgatórium, vagy kik a szentek, vagy szóval mi az a kérdés, ami ilyen legemlékezetesebb?
Hát az évadról évadra visszatér az eukarisztia per urvacsora témaköre, tehát az ilyen örök klasszis, arról szinte mindig van, akikkel beszélgetünk, meghányjuk, vetjük, hogy mit gondolunk, mit kéne, mit nem kéne, mit lehetne. Ez az egyik. A másik az tavaly volt, pont ezzel a református spirivel, lelkésszel, akit mondtam, hogy odaállt ebben a helyzetben, amit korábban említettem, hogy vele beszélgetünk arról, hogy én, ahogy a katolikus lelkiségbe elindultam, hogy gondolkozok-e arról, hogy a matéria, vagy hogy materiális dolgok tényleg hordoznak szellemet önmagukban is, mert hogy ugye ez a katolikus hitvilágban nagyon jelen van, a reformátusban meg nem igazán, és akkor beszéltünk így akár most nem csak az ostjáról, hanem mondjuk palástokról, vagy tehát hogy felszentelt térről, hogy van olyan, hogy egy tér önmagában szent, vagy az úgy van, hogy amikor ott vagyunk, akkor megszentül így a jelenlétünkben, meg Krisztus jelenlétében. Na és akkor például ezt szálasztuk, hogy ezzel kapcsolatban kinek mi a megélése, tapasztalata. És ezt két-három alkalommal is beszélgettünk erről. Ez nem ilyen nagy körben zajlott, ez inkább köztünk ment. És én amellett érveltem, hogy szerintem hordoznak tárgyak, szellemiséget, vagy lelkületet, hogy szerintem van ilyen, meg nekem van ezzel tapasztalatom, főleg alkotásokkal, így festményekkel, zenékkel, hogy már nem kell ott lenni az alkotó, és érzékelem, hogy ott valami jó van-e, vagy nem jó. És akkor én ezzel érveltem, ő meg már nem tudom, mivel érvelt. De szerintem én nyertem.
Oké, és a közös pont sátrat azt egy ilyen helynek gondolod? De nem fizikálisan feltétlen a sátrat, amit aztán összecsuktok, és raktárba kerül a téli hónapokra, de akár így is szólhat a kérdés, de a lényeg az, hogy amikor megtöltitek élettel és lélekkel, akkor ez egy megszentelt hely lesz?
Én azt gondolom, hogy igen. Tavaly nagyon ez volt a megélésem, és a tavalyi évadban az is volt a különleges, hogy azt nagyon komolyan vettük előtte, hogy a tavasz meg a nyár eleje során így nem is hétről hétre, de úgy igyekeztünk rendszeresen imádkozni a misszióért. Így összegyűlni páran, ki mikor tudott menni, egyik lakásnál, másik lakásnál, amikor már jobb idő volt szabadtéren, és tavaly az volt a megélésem, hogy zökkenőmentesebb volt az évad, mint korábbi évad, és valahogy ilyen nagyon egyértelmű volt számomra, mintha így a lélek így megmutatta volna, hogy ez az ima védelme, vagy így ez az ima miatt van, és úgy azt éreztem, hogy ilyen jó értelemben, tehát nem úgy, mint a buborék rossz értelme manapság, de hogy egy ilyen burok alatt van a sátor, egy ilyen szellemi védelem alatt van a sátor, azért, mert Isten meghallgatta az imáinkat. Tehát ez még egy ilyen plusz, de alapvetően is azt gondolom, hogy amikor ketten vagy hárman összegyűlnek egy akaratban olyan dologért, ami tudjuk, hogy Istennek kedves, akkor azt gondolom, hogy az ott egy szent tér, igen.
Oké, és akkor kérlek a beszélgetés végére azt mondd el, hogy akkor aki szeretne csatlakozni hozzátok, az mit tegyen, hol jelentkezzen, meddig jelentkezhet, ki jelentkezhet egyáltalán, egy-két ilyen technikai dolgot mondjál.
Alapvetően 18 és 33 éves közötti kortárs fiatalokat várunk, keresztény felekezetekből, és igazából a feltétel annyi, hogy főleg, hogyha valaki először jön, amikor már valaki több egyére, akkor van egy-két opció, hogyha nem tud minden képzésen ott lenni, vagy csak részben. De azért azt kérjük, akik először vannak, hogy mind a két képzés hétvégén teljesen legyenek ott, illetve a fesztiválon is, tehát hogy ezt az időt ezt szánják oda. Költségben egy minimális költsége van a hétvégéknek, meg a fesztiválnak, ez ilyen nem nagyon szokta meghaladni, így a 10-20 ezer forintot, de ha valakinek ez gondot jelent, akkor tudunk támogatást adni, tehát hogy a pénz az nem ne jelentsen így akadályt annak, aki szeretne jelentkezni. És hát igazából amilyen elvárás az illetőtől, vagy ilyen vágyott dolog, az az, hogy valamennyire vágyjon így Krisztushoz, vagy az jó, hogyha már volt így Krisztus élménye, Isten élménye, tehát hogyha közel van így az Istenhez, meg őt keresi, és az is úgy várt, vagy jó, hogyha azért valamilyen közösségben így aktív, tehát hogy így jelen van valamelyik keresztény közegben. Az nem elvárás, hogy nem tudom én, ilyen nagy misszionárius legyen, vagy nem tudom én, ilyen komoly hitharcos, vagy akár, hogy ilyen nagyon tapasztalt lén a fesztiválok világában. Én is anno úgy kezdtem, hogy az volt szerintem életem második fesztiválja, amire mentem, egyszer előtte voltam egy másikon, és azóta szerettem meg nagyon a fesztiválok világát, én azóta már voltam sima fesztiválozóként is egyéb fesztiválokon, tehát ez nem elvárás. És most így lehet, hogy komoly dolgokról beszéltem, de egyébként így lazaság van, meg mi is megyünk koncertekre, szóval nincsenek ilyen magas lécek, én azt gondolom. És a regisztrációs határidő az pedig március 8, van, amíg várjuk a jelentkezőket.
2026-ban kérlek mondani, hogy melyik fesztiválokra fogtok menni?
Idén 3 fesztiválra tervezünk menni, ebből 2 nagyobb, az egyik az Ördögkatlan, ez a Baranya megyei Nagyharsány, Kisharsány, Beremenden van megszervezve. Ez augusztus 2-től 9-ig van az a hét, amit így odaszánunk erre. A másik pedig a Szegedi Ifjúsági Napok. Ez augusztus végén van, ez a szín. Augusztus, ugye hiszem, 22-től 26-ig. És akkor van egy kisebb fesztivál a nyár elején, ez június talán 17-19, ez a Fezen, a Fehérvári Zenei Napok. Ez egy hétvége lesz csupán, illetve itt még egy picit kontaktban vagyunk a szervezőkkel, hogy ők fogadnak-e minket, tehát ez még egy kicsit úgy kérdés alatt van, de így, ha valaki arra tud jönni, az is jelentkezzen, és aztán útközben megbeszéljük, hogy mi lett az eredmény.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Duma Lillát, a Közös Pont Ökumenikus Fesztivál misszió egyik önkéntesét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtet haszonnal, még két sör így azonban lett egy kevés kespét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. A nemesebb célt pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, de velem a rossz indulat végzett. Mi mosakodni? Ugye az nem vallana rám? Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Bírta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Alieneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni? Ugye az nem vallana rám? Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalunkkal, hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!